Mindenkit szeretettel köszöntök a jogi karon itt az utolsó itteni előadáson, de hát két hét múlva a sorozat folytatódik. A mai témánk hol a határ a szép és a rút között, és mivel a vetítés során is az egyik legnagyobb festőtől fogunk a legtöbb képet megnézni, Rembrandttól, talán az előadás elején meg a zeneművészet másik, illetve a művészet másik koronázatlan királyától, Johann Sebastian Bachtól hallgassunk meg élőben zenét. Következik Johann Sebastian Bach D-moll partitája, annak a Saraband tétele. Előadja Kovács Anikó. Kedves hallgatóink, a mai témánk bizonyos értelemben első ránézésre úgy kilóg a sorozatunk más témái közül. Ugye eddig ilyen témákról beszélgettünk, hogy hol a határa az alkalmazkodás és a megalkuvás között, vagy a jogos bírálat és a vádolás között, vagy az őszinteség és hamisság, befogadás és tartózkodás, ezek mind egytől egyig erkölcsi kérdések. A mai téma címéből talán azt következtethetnénk, hogy itt valami esztétikai kérdésről lesz szó. Ugye az esztétika, vagy magyarul régen így tanították az iskolában a szép tan tudománya, ugyanis azt akarja leírni, hogy mi a szép, mi nevezhető szépnek. És az esztétikai gondolkodásnak egy egész nagy történelme van a régi ókori kultúráktól, főleg a görögöktől, egészen a mai napig. Tehát az esztétikában, mint tudományban azon belül az egyik legnagyobb kérdés, hogy mi nevezhető szépnek. És ezen már nagyon sokan törték a fejüket, és olyan hatalmas esztétikák maradtak fenn a szépről, mint például a Plátonnak a Phaidrosz című dialógusa, vagy Arisztotelész poétikája, retorikája, vagy olyan híres megfogalmazások születtek, mint Kant részéről a 18. században, amit talán mindenki ismer, hogy az a szép, ami érdek nélkül tetszik. Én azonban mégse mondanám azt, hogy a mai előadásunk egy ilyen esztétikai jellegű előadás lesz csupán. Noha szeretnék beszélni művészetekről, ízlésről, divatról, mert ezek mind a szép kategóriájába sorolhatók, de először egy rendkívül fontos dologra hadd hívjam fel mindannyiunknak a figyelmét. Tudnék arra a nagyon fontos történeti dologra, hogy az, hogy mi a szép, erről tulajdonképpen az ókortól egészen a 18. század végéig nagyon sok vita nem volt. Alaptételekben mindenki megegyezett. Szép az, ami harmonikus, szép az, ami szimmetrikus, szép az, aminek követhető a felépítése, világos kontúrjai vannak. A zenében, a képzőművészetben, az irodalomban ez a klasszikus szép fogalom tartotta magát. És ez a klasszikus szép fogalom, ez azon alapult a görögöknél is, meg a korai kereszténység esztétikájában is, hogy a szépséget soha nem lehet elválasztani a jóságtól. Tehát, hogy az esztétika és az etika az nagyon szorosan egymáshoz kapcsolódik. Nem lehet úgy beszélni a szépről, hogy közben kiderül arról a dologról, vagy arról a tárgyról, vagy arról az alkotásról, hogy teljesen rossz lenne. A régi gondolkodók előtt a kettő feltételezte egymást. Hogy ami jó, annak a legművészibb fokán, a jónak a megjelenése az maga a szépség, és ami szép, amögött valami jó kell, hogy álljon. Most ez a felfogás a 18.-19. század során, század fordulóján tulajdonképpen részeire szakadt, megsemmisült. Nagyon érdekes, hogy a bibliai proféciák is valóban a 18.-19. század fordulóján zárják le az emberiség történelmét olyan szempontból, hogy azt mondják a Dánieli meg a jelenések könyvebeli jövendőlések, hogy a múlt század elejétől valami egészen más kezdődik az emberiség történelmében, és ez már a végső időszak. Most mi jellemző erre a végső időszakra a mi tárgyunk tekintetében? Az, hogy radikálisan különválasztják a jót és a szépet. A romantikus esztétikának egyik kulcsfogalma az, hogy a rút is lehet szép. Ami az életben rút, visszataszító, erkölcstelen vagy undorító, a művészet abból is szépet tud csinálni. Ugye a klasszikus példa Baudelaire híres szinte programverse a Dög. Hát ugye mi szépség van egy felbomló állattetemben, ami ott van az utcán és süti a nap, és felbomlik és bűszödik az állattetem. Hát ugye a hétköznapi gondolkodás elfordul ettől undorodva, hogy hát ez nem szép, ez rút, ez csúnya. De Baudelaire megírja egy versben, ugye a Dög című versében, azt, hogyha mi jól tudjuk ábrázolni a csúfat, a rondát, a közönségeset, a hitványat, a művészet fel tudja emelni az alpárit is, vagy a silányat is, vagy a hitványat is, mert nem szükségképp előfeltételezi a szép, a jónak a meglétét. És aztán ennek jegyében tulajdonképpen az utóbbi két évszázad művészete, leginkább mondjuk az irodalom és a képzőművészet, egészen programjává tette ezt, hogy az esztétikai értékítélet nem függhet etikai értékítéletektől. Tehát lehet, hogy egy író mondjuk teljesen gonosz gondolatokat közöl, vagy nem tudom milyen ferde eszméket, de hogyha az jól ki tudja fejezni, ha az olyan esztétikai formát talál hozzá, hogy arra fel kell figyelni, mondom megint példa Baudelaire-nek a költészete, szinte egy verssel robbant be, egy kötettel robbant bele a világirodalomba, és nagyon jellegzetes címe van a kötetének, ugye a romlás virágai. Tehát, hogyha valaki a romlást, az üllöttséget, az iszákosságot, a feloszlást, az erkölcstelenséget, de az ezzel járó persze vívódásokat, küszködéseket is ki tudja fejezni, az esztétikailag lehet magasrendű. És kezdenek úgy beszélni a 19. század fordulójától erről a kérdésről, hogy aki a jót és a szépet össze akarja kapcsolni, az valahogy tanáros, didaktikus, pedagógikus célokat kerget, a kettőt élesen külön kell választani. Mások az etikának a törvényei, mások az esztétikának a törvényei. És ez mind a mai napig tartja magát. Én emlékezem rá, hogy a Magyar Tudományos Akadémián eltöltött 11 évem során ezzel kellett a legnehezebben megbarátkoznom, lehetett a legnehezebben megbarátkoznom, hogy óriási nagy konferenciákon és vitaüléseken ezt általában mindig el szokták mondani, hogy azért, mert valami jó vagy erkölcsös, nem biztos, hogy az illető költő megtalálta hozzá a legmegfelelőbb esztétikai kifejezést, tehát hogyha gyenge a mű, akkor hiába erkölcsös a tartalma. És hogyha valaki valami erkölcsileg magasrendű tartalmat akar kifejezni, akkor önmagában az a tartalom nem kezeskedik arról, hogy jó alkotást tud létrehozni, mert ahhoz azért szakértelem is kell, esztétikai szint is kell. Tehát ezt nagyon élesen hangsúlyozták, amivel nagyon sok igazság van, de azt nem lehet talán elfogadni, azt nem tudtam elfogadni, hogy hogy lehet különválasztani ennyire élesen a jót és a szépet. Aztán a magyar irodalom történet írásnak a nagy öregjétől, akit máig is az egyik legnagyobb irodalom történésznek tarthatunk, pár évvel ezelőtt halt meg, debreceni professzor volt, ha látják a könyveit, akkor minden könyvét ajánlom mindenki figyelmébe, Barta Jánosnak hívták. Hát Barta János könyveit végig bújtam, és akkor találtam ott egy csodálatos mondatot, ami így hangzott, és ez azóta is úgy melegíti a szívemet, hogy az etikai érték az mindig fölött áll az esztétikai értéknek. És ennek nagyon megörültem. Ugye ez annyit jelent, hogy lehet esztétikailag magasrendű alkotást létrehozni, mondjuk Baudelaire-ről sem mondanám azt, hogy középszerű költő volt, nagy költő volt, nagyon nagy szonetteket írt, nagyon nagy verseket írt. De hogyha azt akarnám megmondani, hogy kik az emberiség legnagyobb művészei, legnagyobb alkotói, akkor én Baudelaire például nem sorolnám közéjük. Hanem olyan alkotókat keresnék, mint Rembrandt, vagy Johann Sebastian Bach, vagy Dostojevski, akik az erkölcsi magasrendűséget párosították az esztétikai szépnek a kultuszával. Felfigyelt erre a jelenségre a múlt század elején egy dán filozófus, akit a századunk fedezett fel, annak is a második fele, Kierkegaard, hát mondjam így Kierkegaard. Kierkegaardnak van egy ilyen eszméje, hogy a modern ember tulajdonképpen az esztétikai ember. Nem csak a művészetekben zajlott le az erkölcs és az esztétika éles szétválasztás, hanem a hétköznapi életben is, amit Kierkegaard így fejez ki, hogy az emberek tulajdonképpen élvezetnek tartják az életet, élvezni akarják az életet. Az emberek az erkölcsi kötelességekkel nem sokat törődnek, ilyen, hogy emberek megsegítése, házasság, barátság, társadalmi felelősség, ilyennel nem ezt helyezik az első sorban, hanem azt helyezik, hogy hát ha én már itt vagyok, mint individuum, mint egyes ember, akkor hadd élvezzem az életet. Én azt akarok csinálni, ami nekem tetszik. És ahogy Kierkegaard leírja ezt az esztétikai embert, tulajdonképpen ezt írja meg a nagy regényeiben Dostojevski, így a legeslegnagyobb regényében, talán ugye a Bűn és bűnhődésben, amiben sok jellegzetes jellem található, van ott egy részeges, hányaveti, fölszínes Marmeladov, van ott egy polgárilag nagyon korrekt és precíz, de egy zsugori és szűklátókörű Luzsin, de ki a Bűn és bűnhődésnek a legfélelmetesebb alakja? Ez a bizonyos Svidrigailov, aki az életben mindent meg akar engedni magának, mert azt mondja, az élet olyan, hogy azt élvezni akarom. A világ olyan nekem, mint egy szép nagy könyv, amiből a színeket, formákat el akarom sajátítani, egyszer házasságban élek, utána majd gyermeklányokat rontok meg, utána majd üzletelésbe fogok, ami nekem tetszik. Nem én vagyok a világért, a világban értem, amit én jónak látok, abba belefogok, és én élvezni akarom az életet. Szóval az élet, mint élvezet, az élet, mint az élvezett tárgya jelenik meg ebben a felfogásban, és aztán ez Dostojevski nagyon vitriolosan a regényében Schillerizmusnak nevezi. Ugye Schiller volt az a német költő, akinél talán a klasszicizmus és a romantika határán kezd elválni az etika és az esztétika, és az a bizonyos szép lélek kultusz, maga a kifejezés is innen származik, az a romantikából ered, hogy az ember, aki mindenhez hozzá akar szólni, aki mindenhez érteni akar, aki mindenben a maga előnyét keresi, a maga élvezeteit keresi, az, amit később aztán sznobnak neveznek, vagy világfinak neveznek, az akkor még szép léleknek nevezik, ami azt akarja kifejezni, hogy az erkölcsi elvek azok semmik, a fő dolog az, hogy így gyönyörködjünk, élvezzük az életet, és ami belefér ebbe a néhány évtizedbe, azt mi mind ki tudjuk használni. De ezt azért mondtam el önöknek, mert ezzel számolni kell, hogy a mai világban, például a tudományos gondolkodásban, a tömegtájékoztatásban, ezért látjuk azt, hogy nincsenek nagyon tekintettel erkölcsi alapértékekre. Ami szép, ami jól meg van formálva, vagy legalábbis egy bizonyos művészi kánon szerint szép, azt terjeszteni kell, azt meg kell tanítani az iskolában, és azt kell tartani a magasrendű műalkotásnak. Mondom, ez csak az utóbbi 200 év fejleménye. Az emberiség régebbi történelmében a szép és a jó feltételezte egymást, és senki ilyet nem gondolt a nagy gondolkodók közül, hogy ha valami rossz, abból lehet szépet csinálni. Na most azért kellett ezt elmondanom, hogy rámutassak arra, hogy a Bibliában ez a két fogalom nem szakad el egymástól. A Bibliának nem túlságosan gyakori kifejezése a szép, de mégis egy alapvető kifejezése. Szeretnék itt hivatkozni néhány Zsoltár versre, hiszen a Zsoltárok könyvében találhatunk talán a legtöbb kifejezést a szépről. Tehát a 27. Zsoltárból olvasnék fel egy részletet, amely a következőképpen hangzik. A 27. Zsoltárnak a 4. versét idézem. Ez így hangzik. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Tehát még egyszer olvasom. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Ugye itt szó szerint is itt van ez a kifejezés, hogy szépség. Hogy nézhessem az Úrnak szépségét, gyönyörködhessem az ő templomában. Mit akar ez kifejezni? Ez azt akarja kifejezni ez a Zsoltár vallomása Dávidnak, hogy Isten nem csak maga az igazság, és Isten nem csak maga a szeretet, de aki az Isten dolgairól gondolkodik, aki az Isten beszédét olvassa és hallgatja, annak egy egészen rendkívüli szépség is a birtokába jut. Mert még egyszer mondom, tehát Isten nem csak igaz szépség nélkül, vagy nem csak jó és szeretetteljes szépség nélkül, hanem Isten, amit csinál, annak nem csak a tartalma igaz, hanem a módja is szép. Tehát Istenről el lehet mondani, hogy ő benne valóban találkozik az, hogy az igazság, a jóság és a szépség az Isten műveiben, az Isten munkálkodásaiban egyesül. Egy egyszerű példát mondok, ha valaki olvassa például a Bibliát, biztos, hogy megütik a szívét az ott található igazságok. Nagyon erősen konfrontálódik, szembesül az ott található igazságokkal. Nagyon erőteljesen hat rá a Bibliából kiáradó szeretet, és az embernek az a megközelítése, hogy az Isten a leromlott embert is úgy tekinti, mint az édes gyermekét. De aki a Bibliát olvassa, az egy idő után felfedezi azt, hogy amit a Biblia mond, ahogy mondja, azt másképp nem lehet mondani, ez a legtökéletesebb. Szóval felfedezi a szépségét. Elkezd az ember gondolkozni azon, hogy most hogyan hangozna ez másként, és akkor rájön az, hogy arra, hogy ahogy így hangzik, az a legtökéletesebb. Emlékezem az életemnek az első nagy Biblia élménye egyetlen egy vershez kapcsolódik, a Jakab levele első fejezet 20. verséhez, amely mélységesen szíven ütött az igazság, ami így szólt, hogy ember haragja Isten igazságát, nem munkája. Ez engem mélységesen szíven ütött, és leforrázott a magam lobbanékony természetét, haragó természetét, egy pillanat alatt megláttatta, megmutatta, és az embert, mintha villámcsapás járta volna át, ez az igazság úgy járt át, hogy ember haragja Isten igazságát, nem munkája. Utána megdöbbentett ebben már ötödszöri, tizedszeri olvasatra a jóság, tehát hogy az Isten nem vádol engem. Az Isten nem mondja azt, hogy miféle ember vagy te, aki állandóan haragszol, vagy aki a magad igazát akarod árkon, bokron keresztül érvényesíteni. Az embert meglepte a jóság, hogy nem azt mondja, hogy milyen vagy, csak azt mondja, hogy ez nem munkálja a jót, ez nem munkálja az Isten igazságát. De utána meglepett ennek a Biblia versnek a szépsége, ezért is maradt bennem. Jól lehet, több hónapig kellett visszatérnem, elolvasnom, mert az ember nem fogadja be rögtön a Bibliát, és ugye erről egy külön előadás volt, a befogadás és tartózkodásról. De aztán kezdtem ízlelgetni ezt a mondatot, hogy hogyan lehetett volna ezt másképpen mondani. És arra döbbentem rá, hogy ez így, ahogy van, ehhez hozzátenni se lehet, meg elvenni se lehet belőle. Ez így, ahogy van, tökéletes. Vagyis rájött az ember a Biblia olvasásából, ami minden esztétikának az alapvető tétele kell, hogy legyen, és így kellene tanítani körülbelül az iskolában is az esztétikát, zenét, irodalmat, művészetet is, hogy mi az, ami szép, és mi az, ami művészi. Én erre egy mondattal tudok válaszolni, az, amit a lehető legkevesebb eszközzel fejeznek ki, és a lehető legtöbbet érik el vele. A művészetnek ez a nagy alaptétele, hogy gazdaságos eszköztár és hatalmas eredmény és kincs, ami létrejön. Tehát minden művészi alkotást úgy lehet lemérni, hogy én állok egy kép előtt, és azt mondanám, hogy hát ezen a képen azért vannak üres felületek, oda még elfért volna egy fa, vagy ez, vagy az úgy tökéletesebb, teljesebb lenne, akkor az rossz az a kép, ha valóban megalapozott a kritikám. Ha meghallgatok egy zeneművet, és azt mondom, hogy nincs visszacsatolás, nincs ismétlés, nincs kompozíció, azt mondom, hogy ez szétesik. Ha elolvasok egy irodalmi művet, és azt mondom, hogy hát ebből a prózából egy-két mondatot ki lehetett volna húzni a lényeg sérelme nélkül, vagy ebből a versből mondjuk kimaradhatna egy-két sor, akkor is ugyanilyen lenne, hát akkor az rossz az az alkotás. Az a szép, aminél az az érzésünk, hogy se hozzátenni nem lehet, se elvenni nem lehet belőle. Akárhogy is forgatjuk, előről, hátulról ízlelgetjük, hogy most lehetett volna ezt mondjuk másképp mondani, vagy lehetne ezt a gondolatot mélyebben kifejezni? Ember haragja Isten igazságát, nem munkája. Nem tudom másképpen, ez így tökéletes, így ül az igazság benne, a szeretetben és a szépség, ami főleg az egyszerűségben van, ezt már a görögök is tudták, hogy az egyszerűség, a dísztelenség, a körülhatároltság, az átláthatóság, a transzparencia, az a szépségnek legalapvető tulajdonságai közé kell, hogy tartozzék. És ezt kéri a zsoltáros, ezt mondja Dávid, hogy én egyet kérek az Istentől. Hogy én maradhassak az Istenhez közel, de úgy maradhassak az Istenhez közel, hogy közben, miközben én az Isten szavát ízlelgetem, miközben az Istennel tapasztalatokat szerzek, az aközben nekem az az érzésem erősödjék, hogy ez szép dolog. Ezért használja például Pál apostol az 1. Timóteus levél 6. fejezet 12. versében erkölcsi értelemben a szép kifejezést. Azt mondja, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. A hitharc az egy rettenetes nehéz harc, mert a hitharcban az embernek önmaga ellen is küzdeni kell, a körülményekkel szemben is, az egész világgal olykor küzdeni kell, de azt mondja a Szentírás, hogy harcold meg, mert ez szép, mert hogyha az Isten mellett vagy, ha az Istenre figyelsz, ha az Isten beszédét befogadod, és azt mind tökéletesebben látod, hogy az Isten szava az nem lehet hozzátenni, meg elvenni. És te ezzel indulsz a harcba, akkor az egész életed szép lehet. Lehet, hogy nem vagy külsőleg olyan szép ember, mint ahogy mondjuk a divatlapok oldaláról, címoldaláról mosolyognak a szépségek. Amire a Biblia csak a példabeszédek 11-22-t mondja, hogy mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. Ez is mutatja, hogy a Biblia olyan szépet nem ismer, ami kívül szép, belül viszont vagy pang az ürességtől. Tehát ilyen nincsen. Hogy valaki külsőleg vonzó, dekoratív, meg szép, persze hát erőse ő tehet, mert hogy hogyan születünk, hát én nem tehetek mondjuk, hogy a fülem így áll, vagy így áll, tehát ez nem, nincs az én hatalmamban, meg hogy ilyen a hajam, meg ez, tehát erről nem tehet az ember. Esetleges dolog. Én azt hiszem, hogy amit ma a világ szépnek tart, az esetlegességek sorozata, és sokszor akiket kívül szépnek tartanak, és akikről kiderül, hogy körülbelül ilyen a dolog, hogy külsőleg szép, belül viszont hol az értelem, hol a bölcsesség. Hát valahogy a szép az a külső és belsőnek az összhangja. A szép az egy teljesség. Az Isten azért szép, mert az Isten igazságot is mond, az Isten jóságosan mondja, de ahogy mondja az Isten, ahhoz nincs mit hozzátenni, nincs mit elvenni. Ezért is olvassuk Mózes könyveitől fogva egészen a Jelenések könyve 22. fejezetéig, hogy ehhez hozzá ne tégy, se el ne védj. És ezért tulajdonképpen egy nagyon meglepő dolog a másik Zsoltár vers, a 37. Zsoltár 4. vers, ami így szól, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Tehát a Biblia nem csak azt mondja, hogy Isten az igazság, mert ugye ez kimondja, hogy Dániel könyve 9. fejezet, hogy tied Uram az igazság. Kimondja a János evangélium a 17. fejezet, 17. vers, hogy a te igéd igazság. De Isten nem csak igazság, hanem az Isten igazságában a jóság és a szeretet ugyanúgy megtestesül. Tehát, hogyha valaki az Isten lényétre kíváncsi, az Isten dolgait tanulmányozza, annak biztos, hogy szép érzékben, szép hatásban lesz része, és kifejlődik a szép érzéke, de egy olyan szép érzék, ami nem választja el az erkölcsöt és az esztétikát. Ez az ember másképp fog tekinteni a többi emberre is, erről majd szeretnék beszélni. Tehát nem úgy fogja az embereket osztályozni, hogy vannak szép emberek, szép kinézetű emberek, és vannak kevésbé szép kinézetű emberek, hogy az egyik ismerősöm szokta mondani, hogy vannak nagyon szép emberek, akiknek nincs eszük, és vannak nagyon eszes emberek, akik viszont nem szépek. Ugye Németh László is írt erről egy külön regényt, ez az Irgalom. Nem sikerült regény, épp ezért. Mert nem lehet arra építeni a szép fogalmát és a szépről való tanítást, hogy most külsőleg ki a szép, és annak esetleg nincsen okossága, és aki meg okos és művelt vagy értelmes, az meg hát nem annyira szép, ez főleg ugye hölgyeknél jön elő, hanem a Biblia szerint akár férfiakról, akár nőkről van szó, a kettőnek az összhangja a szép. Ha nincs meg a kettő között az összhang, akkor olyan a szépség, mint a disznó órában az aranyperec. Ugye elég humoros mondás, hogy kerül a disznó órába az aranyperec, hát olyan a szép asszony, akinek nincs okossága. Szeretnék egy mondatot olvasni Dávidról, tehát most nem asszonyról van szó, és mégis kimondja a Szentírás Dávidra, hogy szép volt, de figyeljük meg, hogy milyen összefüggésben mondja Dávidra, hogy szép. Ugye ez a Sámuel első könyve 16. fejezete az a jelenet, amikor Saul királynak a figyelmébe ajánlják Dávidot, hogy talán Dávid hárfa játéka le fogja csillapítani Saulnak a lelki betegségét. Sámuel első könyve 16. fejezetében a 17. verstől olvasom. És mondta Saul az ő szolgáinak, keressetek tehát számomra olyan embert, aki jól tud hárfázni, és hozzátok el hozzám. Akkor felelt egy a szolgák közül, és mondta, íme én láttam a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, aki erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr vele van. Hát én nem tudom megállapítani, hogy Dávid milyen volt külsőleg, mert azt nem hozza tudomásunkra a Szentírás. Gondolom, hogy egy kicsit alacsonyabb növésű volt, tehát a mai európai szépészeti mértékek szerint talán nem egy férfi ideál volt. De hát sok mindent nem tudunk Dávidról, tehát külsőleg nem írja le a Szentírás. És milyen érdekes, hogy kit ír le a Szentírás külsőleg. Valaki tud olyas valakit idézni, hogy nem tudom én, Nehémiást leírja, hogy nem tudom én, nagy szakálla volt, vagy szép haja, szépen fésülte. Mondjuk Absalont leírja, hogy jó nagy haja volt, és azt állandóan kozmetikázta magát, de hát ezt is csak mint egy hátráltató tényezőt az erkölcsi előrehaladásában, hogy nagyon sokat foglalkozott a külsejével. De milyen érdekes, hogy Jézus Krisztusról tudjuk, hogy milyen volt a szeme színe. Hogy mekkora volt a szakálla, vagy mekkora volt a haja. Semmit nem tudunk Jézusról. Ennyire lényegtelen ez? Én azt hiszem, ennyire lényegtelen. Aminek az emberek olyan nagy jelentőséget tulajdonítanak, hogy ki milyen, hogy valaki megjelenik, hogy kezdik mondani, hogy jaj, de jó ez a ruhád, vagy milyen jól van megcsinálva a hajad, vagy stb. Érdekes, hogy a Szentírás, ami mindenben mérték kell, hogy legyen a számunkra, egy szót nem ír ezekről. És amikor kijelenti valakiről, mint Dávidról, hogy szép ember, akkor hogy jelenti ki? Azt mondta ez az ember, hogy íme láttam Betlehemben az lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, aki erős vitéz, hadakozó férfiú, értelmes és szép ember. Tehát figyeljük meg, mint a példabeszédek könyve is, ami az okosságot és a szépséget összekapcsolja, hogy értelmes és szép ember. Én úgy gondolom, hogy gyökeres változásra van szükség a mi gondolkodásunkban, és azután az ízlésünkben, hogy mi ne a mai reklámkultúrának és nagyon alacsony rendű tömegkultúrának a szép felfogását sajátítsuk el. Hát éppenséggel lehet látni csodálatosan szép arcokat, nem? Mert annyi divatlap van, meg ilyen magazin, meg olyan magazin, de már nem unalmas egy kicsit már, amikor az 50. századik szépséget látja az ember, akiben úgy különös dolog nem ragad meg bennünket, mert hát az emberi arc, ahol a legjobban nem érhető a szépség, de az emberi arc mögött azért a gondolkodás a legfőbb tényező, nem a dekorativitás. És Dávidról is el tudom képzelni, hogy talán külső megjelenésében nem volt annyira előnyös, de a bölcsessége, az értelme, a megszólalása, tehát hogy egészen ott volt, amikor valamiről szó volt, egészen önmagát adta, lelkiismeretes volt, őszinte volt, egyenes volt, bátor volt, ez szépé tette őt. És ezért mondanám azt, hogy tehát nagyon meg kell gondolnunk, hogy mit nevezünk, vagy kit nevezünk a Biblia alapján szépnek. Ugye a Biblia ismeri a másik szépség fogalmat is, amit a az európai gondolkodás a romantika óta kezd nagyon kihegyezni, hiszen Pál apostol beszél a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 25. versében arról, hogy megvan a bűnnek is ideig, óráig való gyönyörűsége. Tehát ezt a Biblia se vitatja, hogy az ember, amikor belemászik a rosszba, amikor a kísértés megfogan az emberben, akkor sajnos az emberben valami olyan elvarázsoltság érzése lép fel, hogy a hazugságot látja igazságnak, és a rútat látja szépnek. Tehát a bűnt látja szépnek. Ugye? Tehát erről a Biblia is tud, sőt Jézus egy példázatot is mondott erről. Lukács evangélium a 12. fejezetében, a 19. versben szó szerint ebben a bolond gazdag példázatában így van, hogy azt mondja magának az ember a maga lelkébe, hogy egyél, igyál, és ugye gyönyörködjél, élvezd az életet. Tehát ugyanez, mint amit a mai kor embere is gondol, hogy az a szép, amikor hát mindent kipróbálok, és amikor mindennek az élvezetét elsajátítom. Tehát ezzel arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a Bibliában soha, de soha nem áll külön ez a két dolog, az erkölcs és az esztétika, a jó és a szép. És ehhez még valamit hadd tegyek hozzá. Ugye Petőfi is mit mond a híres Alföldről szóló vallomása végén, hogy szép vagy Alföld, legalább nekem szép. Mit fejez ki ezzel a költő? Nagyon bölcsen, aztán hát elmondja, hogy miért szép ő neki. Azért, mert hát itt ringott a bölcseje, itt nevelkedett fel, ezért szép. Mindannyian származunk valahonnan, lehet, hogy ha én elmegyek Ózdra vagy Sarkadra, nekem nem szép az a város. De aki onnan származik, és akit az élményei kötnek bizonyos helyekhez, főleg természeti helyekhez, ugye természeti szépségekhez, annak a szép. Mit akarok ezzel mondani, hogy a Biblia szerint nincs abszolút szépség. Az abszolút szép az Isten. És az Istennek a kezenyoma, amit itt még látunk, bár az ember eléggé lerombolta a földet, az Isten kezenyoma a természet. És az az ember, aki az Istent követi és szemléli, igen, a szép harcot, a hit szép harcát megharcol ember, az még szép. De nem lehet azt mondani, hogy ez a legszebb, az a kevésbé szép, tehát ilyen nincsen, legalább nekünk szép. Nincs is erre szükség, mert hogyha mi megtaláljuk Istenben a legfőbb szépséget, akkor valóban a mi életünknek az alakulása tulajdonképpen attól függ, hogy mennyiben részesülünk mi a legfőbb szépségből, amit Isten elénk tár az ő beszédével, gondolkodásával és cselekedeteivel. És itt szeretnék rátérni egy következő kérdésre, és ez az ízlés. Ugye az ízlésnek külön tudománya van már a tudományokra szétparcellázódott világban, és sokat szokták említeni a hétköznapi életben is a ókori latin mondást, hogy de gustibus non est disputandum. Tehát, hogy az ízlésekről ne vitatkozzunk. Van ebben egy nagy igazság, tényleg az a nagy igazság, hogy nem lehet kinevezni olyan ruhát, olyan művet, irodalmi, zenei, képzőművészeti művet, amire azt lehet mondani, hogy ez a legszebb. Ilyet nem lehet kinevezni. Mindenben van valamilyen szépség, annyiban, amennyiben részesül abból, amennyiben törekszik arra a legfőbb szépségre, ami az Istenben áll. Egyszer egy ilyen tudományos tanácskozáson, majd, hogy nem lefordultunk a székről, amikor egy nagyon művelt munkatársunk azt mondta, hogy tudjátok, miért nem lehet abszolút szép? Azért, mert akkor a legszebb hölgyért a legszebb férfi kiirtaná a többi férfit, hogy ő szerezze meg. Micsoda. Földbe gyökerezett a lábunk, de tessenek ezt végig gondolni. Hogyha lenne ilyen, hogy abszolút szép, akkor menne a versengés, hogy enyém legyen az abszolút szép. És megmarkolni, és megszerezni. De ilyen nincsen. Mindenkinek az a szép, akiben megtalálja, persze különböző fokokon, az ő elképzeléseinek, gondolatainak, a legnemesebb vágyainak a vízfényét. Ugye ez a másban fürözheted meg arcodat szépsége, hogyha egy ember törekszik jó lenni, törekszik az igazságra, akkor biztos, hogy magas rendű mértékei lesznek a szépről is, és megtalálja a másik emberben, megtalálja a másik egy másik tanításban azt, amit ő szépnek tud nevezni, és megtalálja a hétköznapi életben is egy szobaberendezésben, vagy egy ruhában, vagy bármiben azt a szépet, amivel ő azonosulni tud. No de, én szeretném azért azt mondani, hogy az ízlés mégse viszonylagos kategória. Igaz ez a mondás bizonyos értelemben, hogy az ízlésekről ne vitatkozzunk, de az már nem igaz, hogy mindenre rá lehet sem mondani azt, hogy kinek ez a szépe, kinek az a szép, kinek ez az ízlése, kinek amaz az ízlése. Végeztek a 70-es években gimnazisták között felmérést, nem adták meg a költőnek a nevét, három verset oda tettek a gyerekek elé. József Attilát, Kosztolányi Dezsőt és Ábrányi Emilt. A sorrend így következett a felmérésben. Első lett Ábrányi Emil, második Kosztolányi, harmadik József Attila. Ég és föld különbség volt a versek között. Mire utal ez, hogy a tömegízlés végzetesen eltorzult, még a gyerekeknél, a fiataloknál sem sincs természetes ízlés, mert jobban szeretik azt, ami Ábrányi Emil, mint az, aki József Attila. Persze, hát ehhez el kellene olvasnunk néhány Ábrányi Emil verset, hogy igazán össze tudjuk mérni, de most ettől talán tekintsünk el. De mindenki kezébe veheti az illető költő köteteit, és látszat találomra ki lehet választani verseket. Innen adódik például a mai világban az egyik legnagyobb probléma, például a gics problémája. Hogy ha megnézzük, hogy az embereknek mi tetszik, akkor körülbelül ahhoz a képhez tudnám hasonlítani, mint amit az egyik munkásszállón láttam, még 10 évvel ezelőtt munkásszállókra jártam, és bementem a gondnoknak a szobájából, egy nagyon szép fehér márvány Lenin szobor volt a tükör előtt, és mellette pedig Mária a gyermek Jézussal. Körülbelül, tehát ez elégítette ki, én gondolom azért tette oda a tükör elé, meg hogy beléptem az ajtó, rögtön ezt láttam meg, mert gondolom, hogy az ő gondolatvilágát, az ő érzésvilágát ez elégítette ki. Ez rettenetes, ahova jutottunk a gicssel, a szórakoztató művészettel, hogy a művészettől azt várják, hogy az embereket kiszolgálja, de nem várják már kevésbé sem azt, hogy az embereket vagy felemelje. Hogy az embereknek a szép érzékét és az igazsághoz való viszonyulását felemelje. Hol vagyunk már attól, amint Goethe mondott a 18. század végén, aki azt mondta, hogy a Biblia és a művészetek között a következő különbséget látja. Azt mondja, arra semmelyik művészet nem képes, amire a Biblia. Tudnék, a Biblia nem csak az ízlést érinti, hanem az igazságot is, az emberi lélek legmélyéig megy le a Biblia. Azt mondja, erre a művészet nem képes, hogy bevilágítson egy emberbe olyan mélyen, mint a Szentírás. De azt mondta Goethe, arra a jó művészet igenis képes lehet, hogyha az igazságot nem tudja is kifejezni, vagy nem tudja úgy kifejezni, mint az Isten szava, de legalább ízléses legyen, legalább nevelje az ízlést, pallérozza az ízlést. Erre még akkor nagyon nagy gondot fektettek. Azóta már ilyen kánon sem létezik, és ezért elterjedt széltében hosszában az, hogy tulajdonképpen hát minden mindegy, mert ami nekem szép, az szép. Ízlés dolga, ne szóljon senki bele. Ha én 10 terítőt fölteszek a konyha falára, és ott különböző cirkalmas versikéket ott kírok, akkor nekem az szép, az tölti be a lelkemet, hát akkor nekem ez a szép. Én úgy gondolom, hogy nagyon is világos különbséget lehet húzni, sajnos még nem jelent meg, illetve megjelent már, csak ide nem érkezett meg Szabó Attilának az a könyve, amelyről kiadtuk a szórólapokat, az ízlés és a szép fejlődése a történelem során, illetve talán így lehetne mondani, hogy visszafejlődése. Most az ízléssel kapcsolatban hadd mondjam azt, hogy ne tessenek azt gondolni például, hogy az esztétika, a szép tan az olyan hiába való és viszonylagos tudomány. Nem szabad azt gondolni, hogy a matematika vagy a fizika az mondjuk sokkal pontosabb tudomány, mint az esztétika, mert én az esztétikát azért szeretem, meg az irodalom esztétikát is azért szeretem, mert az azt kéri számon a művektől és a művésztől, hogy amit a művész önmaga elé állított, mint anyagot, mint célt, annak megfelel-e. Tehát nem az kéri számon az esztétika, nincs egy ilyen abszolút mércéje, hogy most itt van a mérce, és akkor most van, aki beletartozik, van, aki kiesik, hanem az igazi esztétika az azt mondja, hogy megvizsgálom, hogy egy művész mit akart kifejezni. Megvizsgálom, hogy milyen formában akarta kifejezni, mert mondjuk egy szonetben nem lehet azt kifejezni, amit egy eposzban. Na, de hogyha én szonetben akarok valamit kifejezni, annak törvényei vannak, annak a 14 sornak törvénye van. Annak a metrikától, a rímelésig, a strófa szerkezetig kezdve minden olyan törvénye van, amit be kell tartani. Vörös Sándor mondta, aki művész akar lenni, az tartsa be a játékszabályokat. Aki nem akar művész lenni, hát az beszéljen össze-vissza, de nem mondja azt magáról, hogy ő művész. Tehát, hogyha valaki szonettet akar írni, akkor tartsa magát a jambikus lejtéshez, mert nem lehet három moránál többet megírni 6, 8, 9, 10 szótagban. Az eposznál lehet 12, meg 13, meg 14 szótag, és ott lehet 4 morás verslábakat írni, de a másiknál nem lehet. Tehát az igazi esztétika azt mondja, hogy mit akart a művész, milyen formában fejezte ki, és ahhoz viszonyítom én, hogy a saját maga által föltett mértékhez képest mennyire töltötte be a saját maga mércéjét. Ez egy biztos mérce. És nyilvánvaló dolog, hogy Tamási Árontól nem azt követeljük, ami Tolsztojtól, de mindegyiket a maga körén belül szembesíteni lehet a szándékával és a céljaival. És ez egy nagyon pontos tudomány. És nem, egyáltalán nem viszonylagos. Szeretnék hivatkozni például egy ilyen bibliai részre, mint a Mózes második könyve 31. fejezetében az első 6 vers. Miről van szó ebben a szakaszban? Tehát Mózes második könyve 31. fejezetében Isten megparancsolja a szent sátor építését. Elmondja azt Mózesnek, hogy hogyan építsék meg ezt a szent sátort. És akkor nagyon érdekes, hogy ez a pár vers mit tesz hozzá az eredeti kijelentéshez. Nem azt teszi hozzá, hogy most akkor válasszál bárkit, mondjuk aki nem ért ehhez a mesterséghez az is, csak mondjuk legyen hívő ember. A hívő ember az egy nagyon csodálatos jelenség a világban, de a hívő emberben is, ha valamihez hozzáfog, a szakértelemmel kell, hogy párosuljon. Ugye joggal mondta Babits Mihály a két világháború között, máig se bocsátja meg neki egy bizonyos egyház, amikor azt mondta, hogy vannak olyan papköltők, akik olyanok, mint az eresz alján a vadsóska. Mert ők az eresz alján magasabbról nőnek, mint a többi növény odalent, ezért úgy gondolják, hogy ők magasabb rendűek. Mert ők a vallásról beszélnek, hitről beszélnek, Istenről beszélnek, azt hiszik, hogy ez már eleve egy magasabb rendű dolog. Na de hát, hogyha nem beszélnek hitelesen, ha nem tisztelik a művészi kánonokat, akkor ez olyan, mint az eresz alján a vadsóska. Ezt mondta Mécs Lászlóra. És erre az egész ország felhördült, és mindenki azt mondta, hogy Babits biztos megirigyelte Mécs Lászlónak a népszerűségét, aki a felolvasó estjei után annyi dedikációt kellett, hogy adja, hogy mindenkinek a hátán dedikált, így sorra hajoltak meg az emberek, oda tette a könyvet, és ott dedikált. Ő volt a nagy nemzeti nagy költ, akit ünnepelt falu és város. Hát Mécs László, akivel például személyesen is találkoztam a pannonhalmi cellájában, meglátogattam, idős volt már, így próbáltam kérdezgetni a művészetről és az irodalomról, hát többet nyújt sajnos a borhoz és a szeszhez, ami ott volt mellette, és olyan összefüggéstelen dolgokat mondott körülbelül, mint a versei olyanok. De hát ahogy a Gitset jobban szeretik az emberek, vagy a tömegkultúra az emberekből hajlamos kilugozni az eredeti természetes érzéket, ami megvan egy gyerekben, megvan egy falusi idős asszonyban is, mert nem sikerült elrontani, ízlésesen öltözködik, és tudja a módját is annak, hogy mit tegyen a szobájába, vagy a konyhájába. De hát ez teljesen elromlik, és úgy gondolják az emberek, hogy hát ez magától jön. Nem, ez nem jön magától, mert hogyha felolvasom ezt a néhány verset, rögtön megláthatjuk, hogy Istennek mi a véleménye az ízlésről, meg a szakértelemről. És szólt az Úr Mózesnek mondván, íme név szerint meghívtam Bésáléelt, a Húr fiának, Úrjának fiát a Júda nemzetségéből, és betöltöttem őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez, hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből, rézből kell csinálni, és foglaló köveket metszeni, fát faragni, és mindenféle munkákat végezni. És íme Aholiábot is, Akhiszamáknak fiát a Dán nemzetségéből mellé adtam, és adtam minden értelmesnek szívébe bölcsességet, hogy elkészítsék mindazt, amit néked parancsoltam. Két embert megnevez név szerint, aztán a többi értelmes embert is, akit az Isten betölt bölcsességgel, értelemmel, de rögtön meg is nevezi, hogy ahhoz való, hogy amit aranyból, ezüstből, részből, fából, kőből kell metszeni, mert ezek az anyagok ugye hozzáértést igényelnek, és amit meg lehet csinálni aranyból, azt nyilván nem lehet megcsinálni fából. A művészet is ilyen. Tehát, hogyha a művészetet mi meg akarjuk érteni, és az ízlésünket akarjuk pallérozni, akkor vegyük el magunk elé azt a művészi alkotást, ismerjük meg először a formai sajátosságait, hogy most ez arany, ezüst, réz, fa vagy kő. Mindegyikből lehet nagy alkotást csinálni, De hogyha megismerjük, hogy a szonet, ugye ez a vesszőparipám, mert gimnazistákkal mindig dolgozatot irattam a szonetről. Mert hát ha valami rövid, ez a 14 sor aztán rövid, ott el lehet mondani, hogy mi a sorképlet, a 4-5-féle rímképlet, mindent el lehet mondani. Ha valaki ezt nem ismeri, akkor az eposzt hogy kérjem rajta számon? De hogyha ő megismeri, hogy a szonett a szonett, akkor egy szonettet, ha olvas, akkor a szonettből nem akar detektív regényt kiolvasni, ugye? Tehát akkor az arany, ezüst, rész, fa, kőhöz méri az ő felfogását, és akkor felteszi azokat a kérdéseket, hogy ez a szonett most megfelelte önmagának. Ezek nagyon fontos kérdések, mert az ízlésben nagyon el lehet vetni a súlykot, és nagyon sokszor mi is a rossz ízlés hatása alá kerülünk, és ez mondjuk egy külön tudomány. Sajnos az emberek a hétköznapi életben sokszor nyilvánítanak véleményt, de nagyon sokszor alap nélkül mindennek a megismerése, minden értékítélet möge micsoda az, hogy meg kell ismernem, le kell írnom, értelmeznem kell, és úgy kell utána az értékítéletet meghoznom. Most nézzünk egy másik területet az ízlésből kiindulva, ez a divat. Hát a divattal minden nap szembesülünk, nem? A divattal mindannyian szembesülünk, körülbelül úgy a fogalmak helyén is vannak bennünk, vannak emberek, akiket rágondolunk, azt mondjuk, hogy mindig nagyon divatosan öltözik. A másik véglet az, hogy hát mindig nagyon slamposan öltözik. Mindig, hát szóval nem mindig, de tehát általában talán nem odafigyelve, és egy kicsit nem a másik embert megtisztelve öltözik, amikor egy kicsit úgy elhagyja magát, és nem törődik azzal, hogy milyen a megjelenése. Nagyon érdekes, hogy a divattal kapcsolatban is vannak bibliai kifejezések, és vannak bibliai tanítások. Miért? Mielőtt felolvasnám ezeket, talán gondoljuk ezt végig, hogy miért. Nem azért, mert a Biblia azt mondja, a külső lenne a fontos. Nem ruha teszi az embert. Hát sajnos ezt így mondják, hogy ruha teszi az embert. Bizonyos körökben ugye ruha teszi az embert. Egyszer voltam egy ilyen körben, ahol nagyon ruhat tette az embert, és így szabadkoztam, és mondtam, hogy én leginkább a madárijesztő szoktam hasonlatos lenni, de hát bocsássák meg, mert nem mindig a legújabb dolgok vannak rajtam, és ezt nézzék el. Nem nézték el. Szóval nem a ruha teszi az embert, mert az embernek valahogy a belső lényeget, tehát a személyisége a döntő. Na de azt mondhatjuk akkor, hogy mindegy, akkor most jelenjek itt meg fürdőruhában, vagy nem tudom én miben, vagy nem akarok más dolgokat mondani, mert világért sem akarok senkit se sérteni, mert lehetne még sok mindent, amit lila hajat is mondhatnék, vagy hátul mondjuk egy szép coffal jelenjek meg. Hát ugye most a mai világban lényegileg nincs ilyesmi, sőt, megrólják azt az embert, aki egy kicsit úgy oda néz, hogy most kit látok. Most férfi, nő, fiatal, idős, ember. Ezt megrólják, szóval a mai világban megrólják, hogy én is megtanultam tapintatos lenni, vannak nekem is unokaöcsém, nekünk is van rokonságunk, amikor látok, hát nyelek egyet, és akkor próbálom azt tekintetbe venni, hogy mégiscsak az emberhez kell nekem szólnom, és hát túlemelkedem azon, hogy amit látok. De milyen érdekes, hogy azért a szeretethez nem tartozik az is hozzá, hogy én a másik embert ezzel is hogy tisztelem meg? Egy. Kettő. A szeretethez nem tartozik az is hozzá, hogy én mire teszem a hangsúlyt. Mert aki mondjuk a lila hajjal, mondjuk maradjunk ennyiben, lila haj. Tehát aki lila hajjal jelenik meg, az egy kicsit arra teszi a hangsúlyt, mert azért a 6 milliárd ember közül nagyon kevés születik lila hajjal, nem? Tehát akkor óhatatlanul én, ha ránézek, akkor mondjuk nem a cipőjét nézem, nem a ruhát, hanem a lila haját nézem, nem? Tehát most akkor ez a döntő, mert tetszenek tudni az, hogy ha valami járulékos dolgot, tehát ugye az, hogy milyen hajunk van, az egy járulékos dolog. Most egy járulékos dolgot én első helyre állítok, hogy nekem lila hajam van. Hát akkor a másik is oda kell, hogy figyeljen, ez a szeretetnek a cselekedete? Én ezt nem hinném. Aztán egy keresztény embernél. Ha egy keresztény ember azt mondja, hogy ő Isten képviseli a világon, ő Krisztusnak a követe, Krisztusnak a küldötte, akkor egy keresztény embernek nagyon szabad önmagára felhívni a figyelmet? Hát mondjuk, hogy én képviselek itt a Földön, nem tudom, én képviselem a tanárságot, vagy nem tudom mit, orvosokat, vagy bárki foglalkozás legyek, hát akkor én most vagy a tanárokat képviselem, és akkor soha azt nem mondom, hogy ciki, vagy tök jó, vagy szupi, mert hát akkor... ha én tanár vagyok, akkor ugye a szép magyar beszédet képviselem, tehát akkor nem fogok ilyenekkel dobálózni. Én legalábbis ilyen azt mondják, hogy ókonzervatív vagyok, de úgy gondolom, hogy a nyelv azért van, hogy megkülönböztessen. Na most, ha mindenre azt mondjuk, hogy tök jó, meg ciki, hát az mit különböztet meg? Az semmit nem különböztet meg. Tehát ezzel én mit képviselek? Semmit. Semmit. Az igénytelenséget képviselem, az alacsony rendű gondolkodást képviselem, a magam elhagyását képviselem, ezt akarom képviselni, keresztény ezt kell, hogy képviselje. Tehát, hogyha így pontokba felsorolnám ezeket a dolgokat, akkor azt hiszem, hogy amiket most felolvasok Biblia verseket, talán megtetszenek érteni, és eltetszenek talán fogadni egy első hallásra, még akkor is, hogyha nem élünk egészen ezek szerint. Én is találkoztam a nyári táborainkban olyan magukat nagyon hívő kereszténynek valló, de nyugatról idejött emberekkel, akik ha nem is lila hajjal, de más lilaságokkal voltak körülvéve, és úgy megjegyeztük nekik, hogy a Bibliában erre nézve kijelentések vannak. Tetszenek tudni, mit válaszoltak? Azt kérdezték, hogy hol? Nem ismerték. És akkor, amikor megismertettük velük, akkor másodnap, harmadnap már nem volt lila haj. És én ennek nagyon tudok örülni. Mert hogyha valaki igazán szereti az Istent, és az Istenben tud, az Istentől el tudja fogadni az igazságokat, és az Isten szeretetével ér és hálás ezért, akkor Istennek a szépségét is, meg a teremtett dolgok szépségét is fel tudja fedezni, vagyis a keresztény ember az a természeteshez és az egyszerűhöz fog vonzódni. Amikor a kereszténység történelmében nagy megújulási időszakok voltak, tessenek megnézni, a reformáció, vagy az angol puritanizmus, meg is maradt a fogalom, hogy puritán, puritánul egyszerű, vagy az angol metodizmus, vagy később, most nem akarom tovább hozni a 20. századig ezeket az irányzatokat, de mindegyik kezdte azt mondani, hogy ha mi keresztények vagyunk, akkor nem magunkat állítjuk oda, hogy mindenki azt nézze, hogy most lila haj vagy más, hanem mi Krisztust képviseljük. És ezért csak a legalapvetőbb Biblia verseket írtam föl, de ezeket fel is olvasnám, először Péter apostol levele első fejezet 3. versétől idézni. Péter apostol, mint tudjuk, házas ember volt, felesége volt, és az élet hétköznapjaiban élt, tehát nem lehet azt mondani, hogy most ez egy, először nem a páli részletet olvasom, mert valaki azt mondja, hogy most Pál apostol, aki magányos volt, akinek nem volt felesége, nem volt családja, Péter apostol mondja az asszonyokról. Aztán utána a férfiakról is beszél, tehát mind a kettőt felolvasnám. Azt mondja a 3. fejezetnek talán a tágabb szövegkörnyezetét, olvasom az első verstől. Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. Szemlélvén a ti félelemben való fedhetetlen életeteket. Akiknek, mármint az asszonyoknak, ékessége, ne legyen külső. Tetszenek látni, mennyire határozottan, de hogy finoman fog hozzá, de rögtön azt mondja, az ékesség ne legyen külső. Mit akar ezzel mondani? Ne a külső hívja fel magára a figyelmet. Ha valamiben azt látjuk, hogy a külső dologban valami felhívja a másikra, önmagunkra a figyelmet, akkor azt ne legyünk restek elhagyni. Mert mi nem olyan életet akarunk élni, hogy magunkra, még kevésbé, hogy a külsőségeinkre hívjuk fel a figyelmet. Tehát az asszonyok ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából, és aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Kedves hallgató, 3 dolgot mond itt az apostol. Az első, ne foglalkozzunk túlságosan sokat például a hajjal. Általános hiba vagy nem általános hiba? Hajuknak fonogatás. Ezzel nem azt mondja Péter apostol, hogy ne fonják be a hajukat, vagy ne adjanak maguknak egy kellemes és egy ízléses frizurát. Na de az, hogy hetente kétszer elmenni fodrászhoz, hogy minden egyes alkalomra nekem olyan legyen, hogy aztán csak engem nézzenek, meg nem tudom mivel beszórva, meg csillog, villog, meg nem tudom én miket tudnak csinálni, elnézést ezekhez nem értek, csak úgy járva, kelve a hétköznapokban az utcán látom, hogy hát most nem tudom, meteorok vagy mondjuk maradjunk a lila hajnál. tehát hogy ne a haj fonogatásából, tehát itt is a gondolkodás, hogy ne ezen, hogy most én hogyan legyek szebb, vagy hogyan legyek, sokszor így van ez, hogy hogyan legyek kihívóbb, vonzóbb, aki után megfordulnak, sajnos hétköznapi szófordulatok. Mi a második dolog? Aranynak felrakásából. Aranynak fellakásában. Sajnos itt mondjuk a férfiakra is rá lehet mondani, úgy nagyon magas körökben szinte találkozik az ember olyan férfiak, hogy nem tudja, hogy most a svájci bankokban mérik az aranyat, uncia mérték, vagy pedig itt minden újon, hogy a pecsétgyűrű ekkora, a másik ekkora. Nem tudom, de nekem az ízlésemet is sérti, férfiaknál is sérti. Megvallom őszintén, hogy ez alapján, amit hát körülbelül 10-15 éve, hogy én a Bibliát komolyabban olvasgatom, úgy kezdtem hozzászokni ahhoz, hogy tényleg az a szép, ami egyszerű. Feleségem szokta nekem mondani, amikor ő is megismerte a Szentírásra szinte egy időben, hogy azt mondta, hogy mindig arra vágyakoztam, hogy vagy egyszerű tudjak lenni, de senki nem hatalmazott föl erre, mert az egész világ a mesterkéltségnek a világa. És mindenki feltűnni akar. És ő nagyon természetesen hagyta el, hát nem az aranyat, mert aranyra neki nem tellett, de hát ugye ezek a bizsú készítmények, amelyek hát mutatják az aranyat vagy ezüstöt. Azt mondja itt Péter apostol, hogy az ékesség ne legyen külső hajú fonogatásával, aranynak felrakásával. Ez felhívja önmagára a figyelmet. Vagy öltözékek felvevéséből való. Na hát aztán a ruházkodás. Ugye a párizsi divat és az egyéb járványok, amelyek minden évszakban kitörnek. Ugye egyszer megkérdezem otthon a családomtól, hogy miért gyászol Budapest? Azt mondja az egyik lányom, hát apa, te nem is tudod, hát most a fekete a divan. Mondom, nyáron? Nem tudom, tavaly vagy tavaly előtt volt. Mondom, hát a fizikai törvényekből, ahogy én azt szűrtem le, hogy mondjuk télen kellene ezekkel a színekkel. Én nyáron mondjuk a világos színek, mert hát akkor... Tényleg azt hittem, itt jöttem be a felszabadulás tér felé, gondoltam, hogy itt valami budapesti gyász van. Hát, ki tudja, ugye, hogy mi történik, de most mondják meg, hogy nem ragályos és nem borzalmas dolog ez, hogy ezek a divathullámok, persze mögött a pénz van. Nyilván a mai világban minden a mammon körül forog. A pénz van, a gátlástalan, a nyerészkedés van, meg hát a kihívás van, a flört van, és a gonoszság van, és sok minden más van emögött, de nem bölcs, és nem a hétköznapok nyelvén szól a Szentírás, amikor azt mondja, hogy ne erre törekedjünk. Lehet 20 éves szoknyát elővenni, átalakítani. Nyilván én nem azt mondom, hogy ki kell lógni mindig a sorból, és akkor nem tudom, most rakott szoknyát adjak a gyermekemre, mert nekem a rakott szoknya a kedvencem, mert nem az a kedvencem, de nem is tudom, hogy mi a kedvencem. Nálunk otthon a családban két lány volt, de ugye nálunk nem volt ilyesmi, hogy most mi a legújabb divat. Hát igaz, az 50-es, 60-as évek volt, az nem a mostani idő. De úgy gondolom, hogy ez egy feje tetejére felfordult világnak a látvány, hogy az emberek a külsőségekben vesztik el az energiájukat. És milyen szépen ellenpontozza ezt Péter apostol. Azt mondja, hogy ne külső legyen, hát akkor mi? Hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Kedves hallgatók, nem jó találkozni olyan emberekkel, akik nem azt jegyezzük meg, hogy milyen ruhába voltak, meg milyen ékítmény volt rajtuk, milyen frizurájuk, hanem egy-egy bölcsmondásukat, egy-egy találó megszólalásukat. Én sokat jártam egy időben az Alföldön. És megfigyeltem azt, hogy az Alföldön nagyon ízlésesen tudnak öltözködni az emberek, nők is, férfiak is, sok család is elhívott és látogattam őket, és szebbnél szebb asszonyokat láttam ott a családokban, de egyiknél se az volt az érzésem, de azért, mert kereszténységre törekvő emberek voltak, hogy most ők milyen szépek. Egyszerűen akkor is hitelesek voltak, amikor a konyhában tálaltak, akkor is, amikor bejöttek a szobába és beszélgettek. Amit megjegyeztek, ahogy a gyerekeikhez viszonyultak, nevelték a gyerekeiket, azok a finom, ellesett pillanatok. Az ellesett pillanatok nagyon sokat jelentenek az életben. Szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával. Amikor arról is meg kell emlékeznem, hogy mi a rút. Nem csak az a rút, ami gicses, meg ízléstelen, meg külsőséget hajhászó, hanem azt tartjuk a Biblia szerint rútnak, ami erkölcsileg nem szép. Én ezeknél az embereknél nem láttam ilyesmit, hogy például csúfolódtak volna másokon, megszóltak volna másokat, hogy örömüket lehették volna abban, hogy mi mindent lehet mondani. Igénytelenséget sem láttam, egy erkölcsi magasrendűséget láttam, és ahhoz képest már itt ebben a kis országban is az ember viszonyíthat, hogy mennyi szép emberi magatartással lehet itt találkozni. Mennyi külsőleg is kifogástalan megjelenéssel, ahhoz képest esztétikailag is erkölcsileg rút az, ami igénytelen, ami gicses, de ami nem az igazi belső megértés talajáról fakad. Még idézném a másik igehelyet is, amit fel is írtam a táblára, a Timóteusi második levél 9. fejezetét, amelyben Pál apostol a megszólalásig hasonlóan ezt mondja Péter apostolhoz, tehát Timóteusi második levél második fejezetében. Igen, ez talán nem jó kiírás. A Timóteusi első levél második fejezet 9. verse, köszönöm szépen. Ez így hangzik. Hasonlatosképpen az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat, nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékekkel. Tehát letörjük első Timóteus levél. Tehát figyeljük meg, hogy ebben teljesen egyöntetű volt az apostoli hitvallás, hogy ezt a három dolgot jelölték meg, és ettől való tartózkodásra hívták fel a keresztény asszonyokat. De milyen érdekes, hogy ebben benne van az, hogy tisztességes legyen ugyanakkor az öltözet, ékesítsék magukat, de szemérmetességgel és mértékletességgel, tehát hogy ne az hívja fel magára a figyelmet. Számomra azonban nem is ezek a Biblia versek mondjuk talán a legperdöntőbbek, hanem amit nagyon szívesen szoktam idézni, az a Bibliánk legelejéről való, mert valaki azt mondhatná, hogy ezek az újszövetségi elvek, ezek azért olyan magasak, mert az újszövetségnek általában magasabb, ugye hívő emberekhez mért elvei vannak. Na de itt van a Mózes első könyve 35. fejezetének az első 4 verse. Ez arról szól, hogy Jákob, amikor hazatér Mezopotámiából, tehát akkor 20 évnyi bujdosás után hazatér a szülő hazájába, és eléri Bételnek a vidékét, itt van Bétel az országnak a közepében, akkor ott Jákob elhatározza, hogy reformációt hirdet. A családjának meg kell újulnia, meg kell a hitben erősödnie, és ennek a reformációnak, a úgynevezett bételi reformációnak nem csak az a sajátsága, hogy Jákob nagyon határozottan ragaszkodik ahhoz, hogy a családja a bálványokat hagyja el. Ugye Mezopotámiából nem csak itt hoznak bálványokat a fejükben, hanem bálvány szobrokat is hoznak, ugye Lábán házából, ahol már elterjedt a bálványimádás. A 35. fejezetben az első verstől így olvasom, tehát Mózes első könyvében, a Genezisben. Mondta pedig az Isten Jákobnak, kelj fel, eredj el Bételbe, és telepedjél le ott, és csinálj ott oltárt amaz Istennek, aki megjelenik néked, amikor a te bátyád Ézsau elől futottál. Akkor mondta Jákob az ő házanépének és mindazoknak, akik vele voltak. Hányjátok el az idegen isteneket, akik köztetek vannak, és tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el öltözékeiteket. És keljünk fel, és menjünk fel Bételbe, hogy csináljak ott oltárt annak az Istennek, aki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és velem volt az úton, amelyen jártam. Átadták azért Jákobnak mind az idegen isteneket, akik náluk voltak, és füleikből a függőket, tehát a fülbevalókat, és elásta azokat Jákob a cserfa alatt, amely Síkem mellett volt. Tehát tessenek megfigyelni, hogy egy ószövetségi történet, tehát egy nagy néptörnek a vezetője, tehát a későbbi Izrael népének a vezetője, ugye Jákob, akinek a neve Izrael lesz, a saját családjában, amikor reformációt hirdet, és kéri azt, hogy a bálványistenek kultuszát hagyják abba, és hányják el a bálványszobrokat, akkor természetesen a külsőségektől is megfosztják magukat az asszonyok, és ez nem valami, hogy mondjam, nem egy ilyen önsanyargatás volt, vagy egy ilyen vezeklés, hanem természetesnek tartották azt, hogyha ők az Isten követei, ha az Isten szolgálja, akkor nem csak belül, tehát hogy tisztítsák meg magukat a bálványoktól és az igaz Istent imádják, hanem külsőleg is minden szempontból tökéletesek és fedhetetlenek legyenek. Ezt nem kellett ott magyarázni. Én is azt tudom erre mondani, hogy ezt nem lehet megparancsolni embereknek, hogy milyen ízlést kövessenek, vagy hogy öltözködjenek, vagy hogy jelenjenek meg, de az biztos, hogy egy idő után meglátszik egy ember megjelenésén az, hogy belül mi érlelődik már benne. Ez törvényszerű. Akiben belül igaz gondolatok érlelődnek, akiben belül a jóság kialakítja a maga bástyáit, az kívülről se lehet igénytelen, és kívülről sem lehet olyasmi ruhában vagy öltözékben, ami magára hívja fel a figyelmet, a lényeg az emberi személyiség helyett, amit az Isten tud kifejleszteni. Ezért aztán szeretnék most már az előadás vége felé járva arról megemlékezni két alapvető dologról még, hogy akkor tulajdonképpen mi az, ami a rút, mi a rút, és aztán a befejezésnél még egy gyakorlati dologra kitérni, hogy hogyan törekedhetünk mi a szépre, és hogyan lehetünk mi a szó bibliai értelmében valóban szép emberek, vagy szép emberi életet élő emberek. A rútról csak egészen röviden hadd mondjam el azt, hogy az eddig mondottak következtében is nem az a rút, aki külsőleg előnytelen kinézésű. Nagyon furcsának tartom, hogyha egy keresztény ember a külsőség alapján, amiben sokszor az embereknek nem lehet osztály részük, mert hát így születtünk meg. Vannak hormonális problémák is, és hogyha valaki mondjuk egy kicsit kövérebb, vagy ha valaki nagyon sovány, sokszor nem tehet róla akkor se, hogyha fogyókúrát vezet be, akkor se, hogyha hízókúrát vezet be, mert egyszerűen hát bizonyos adottságok érvényesülnek. Egy kereszténytől nagyon furcsának tartanám, ha embereket külsőségek alapján írna le. Na, ott tudod, azzal a hájpacnival beszéltem, aki az a cingár, akinek minden csontja az örök, stb. Tehát ez a szóhasználat elfogadhatatlan. Rút dolog, hogyha az embernek a külsejére teszünk megjegyzéseket. Rút dolog, de én még azt is hozzátenném, hogy nem csak az rút, amikor megjegyzéseket teszünk, hanem azt is, amikor gondolunk valamit. Mert a gondolkodásban megfogalmazó értékítélet előbb-utóbb azért valahogyan kijön. Ha nem az illető előtt, akkor más előtt. A kereszténynek a mércéje a külsőnek és a belsőnek az összhangja, és szép embernek az kell, hogy tartsa, aki megbékél az Istennel, aki befogadja az Isten igazságait, akinek jóságos szíve lesz, aki legyőzi a természetét, és akinek aztán ez a belső változás külső átalakulásokat is eredményez az életében. Az mind szép ember. Az mind szép ember. Egy keresztény közösségben ez jól lemérhető, mert egy igazi keresztény közösségben vannak fiatalok, idősek, vannak mondjuk parasztnénik, vannak munkások, vannak jól öltözött más emberek is, de hogyha ott valaki, mondjuk egy jól öltözött ember kimond egy tiszteletlen szót, az már nem szép. És hogyha valaki egy egyszerű kinézésű, de tele van jósággal, megindultsággal, nyitottsággal, az szép. És így is raktározzuk el, azt hiszem, a tudatunkban, mert szoktunk így beszélni, hogy ez nem volt szép dolog tőle, vagy ez nem szép, hogy ő így és így beszél. Ugye a hétköznapi nyelv szerencsére megőrizte számunkra azt, hogy a szépség az valahogy az egység, az az összhang az ember megjelenése és tényleges erkölcsi állapota között. Királyok második könyve, második fejezetében olvasunk egy ilyen részletet, hogy Elizeus prófétát csúfolták, gyerekek, fiatalok csúfolták, ugye ami messze menően nem szép, főleg nem, hogyha azt mondták rá, hogy menj fel kopasz. Ugye erre azért mondták ezt a mondatot, mert Illés nem rég azelőtt Isten tüzes szekéren felvitte a mennybe, és Elizeust a fiatalok ezzel cukkolták, hogy úgy mondjam, hogy most hát ő is tegyen majd ilyen csodát, ő is menjen fel a mennybe, és ezért azt mondták neki, hogy menj fel kopasz. Ugye ott olvashatjuk Isten ítéletét, ahogy medve jött ki az erdőből, és ezeket a fiatalokat szétszaggatta. Ez első hallásra olyan megborzasztónak látszik, hogy miféle Isten ítélete ez, hát fiatalok voltak, de ezzel is ráutal a Szentírás, hogy az embernek a szép életre fiatalon kell törekednie, tehát nem az a mérték, hogy fiatalon azt teszel, amit akarsz, meg akkor minden meg van engedve, hanem a csúfondárosság, a gúnyolódás, ez mind rút. Tehát amik rút dolgok, azok nem külső dolgok, azok belső dolgok a készakarva vállalt önzés, vagy a hivalkodva vállalt önzés, tulajdonképpen ez a csúf a Biblia szerint. Ha valaki önző úgy, hogy maga is küszködik az önzésével, le akarja győzni, az egy más kategória. De amikor valaki úgy keményen vallja azt, hogy ez a jó magatartás, hogy én mindenkit megszólok, ha kell, akkor ironizálok, ha kell, akkor gúnyolódom, ez szép magatartás nem lehet. Gondoljuk meg azt, hogy kivel tették a legrútabbat az emberiség történelmében, akivel szemben minden alpári és gonosz dolgot megengedtek maguknak az emberek, ez Jézus volt. A szenvedő Jézus, ugye Máté evangélium a 27. fejezet 29. versétől, hogy leírja a Szentírás meg a párhuzamos Lukás 16-22, Lukás 23-ban, hogy Jézus csúfolják, gúnyolják, leköbdösik, szóval ezek külsőleg sem akármilyen dolgok, de ami mögötte van, ez a kemény, a kihívó önzés. És egy történelmi hatalomra is ezt mondja a Dániel könyve 7. fejezetének a jövendőlése is, a 8. fejezet is még tovább építi ezt, hogy minden hazugságokhoz értő és kihívó tekintetű ez a fenevad hatalma a történelemben. Szóval ez az, ami döntő módon lelepezi, hogy rúd dolog a vallás területén az erőszak, az erőszakoskodás, a másiknak a becsmérlése és lekezelése, mindez a Biblia szerint a legsúlyosabb minősítést kapja. De befejezésül a vetítésünk előtt én hadd beszéljek arról, hogy tulajdonképpen mi hogyan törekedhetünk igazán szép életre, amelyben ne legyen szeplőse, sömörgözése, más efféle, hogy mondja a Szentírás, hogyan törekedhetünk olyan életre, amire valóban azt lehet mondani, hogy szép. Az ókori esztétika egyik nagy alakjához hadd forduljak, Plátonhoz, akinek vannak levelei. És ha valaki röviden akar olvasni Plátont, biztos ne a legnehezebb fajsúlyú dialógusait, vagy az államot, vagy a törvényeket vegye a kezében, rövid leveleit. Van olyan level, hogy egy oldal, két oldal. És az első levelének a végén idéz egy verset, egy névtelen ókori szerzőversét, amely úgy fejeződik be, nagyon rövid a vers, arról szól, hogy mi nem szép nekünk, és mi szép. És ott végig sorolja, hogy nem szép nekünk a fennhéjázás, a vagyon, a hatalom, ezek nem szép dolgok, ezek az emberen nem sokat segítenek. És az utolsó sorig várakoztatja az embert, hogy akkor mi a szép, és hogy törekedjünk a szépségre. És én nem találtam még egy ilyen mondatot az ókor írásművei közül, ami egy ilyen hatalmas mondat lenne, ami így hangzik, hogy amire törekedjünk és ami szép, az az igaz emberek egyetértő gondolkodása. Tulajdonképpen a keresztény gyülekezetnek az alaptétele, azt hiszem. Isten is ezért adta az életét, Jézus is ezért adta az életét, hogy bennünket megjobbítson, és a megjobbult emberek az életükben, az egymással való közösségben mutassák meg azt, hogy mennyire szép az élet. Én abban nem hiszek így önmagában, hogy szép az élet. Ezt nekem senki nem mondja, mert kimegyek az utcára és elsírom magamat. Az élet így önmagában nem szép. Az életben a szépséget ott tudjuk megtalálni, ahol igaz emberek egyetértő gondolkodása van, mert ott biztos, hogy mindenki a megjobbulásra törekszik, és másokat is jobbítani akar, építeni és nem rombolni. Mindenki figyel a viselkedésére, a megjegyzéseire, hogy azzal ne ártson, hanem használjon. Ez egy olyan szép, és így mondanám, hogy Szentlélektől ihletett mondatnak tartom, hogy igaz emberek egyetértő gondolkodása, hogy sokat gondolkoztam azon, hogy a Bibliából ehhez én mit állíthatnék hozzá. És ehhez én két igeverset állítanék befejezésre, az egyik a 133. Zsoltár. Ez a következő kép hangzik, azért mondom, hogy hangzik, mert összesen három vers, ennyi az egész Zsoltár. 133. Zsoltár, Grádicsok éneke Dávidtól. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Mint a drága olaj a fejen, mely aláfoly a szakálon, az Áron szakálán, mely lefoly a köntöse prémjére. Mint a Hermon harmatja, mely leszáll Sion hegyeire. Csak odaküld áldást az Úr és életet örökké. Ennyi az egész Zsoltár. Ez egy egész életen lehet gondolkozni. Különben a Hermon itt van északon. Egy magas hegység, több mint 2800 méter magas. A Sion hegye ugye az Jeruzsálemben van. Ez úgy jelzi is, hogy mint ahogy egy országban látjuk azt a sok szépséget, tényleg ugye a természet mennyi szépséget közvetít a számunkra, És mint hogy a Hermontól a Sionig, úgy magam elé idézem ezt a földrészt, és olyan sok szépség megjelenik előttem. De ennél sokkal nagyobb szépség, mint amikor békességben együtt lakoznak az atyafiak. Ugyanazt mondja, mint a Pláton idézet, hogy az igaz emberek egyetértő gondolkodása, hogy szerte az országból, amikor az izraeliták mentek az ünnepekre, és itt megindultak így a Hermon aljától kezdve az egész országból, hogy Jeruzsálembe elérkezzenek, és ott a Sion hegyén épült templomba várakoztak, és ezért ez a grádicsok éneke, mert ugye lépcsősorokon várakozva énekelték ezeket a zsoltárokat, és olyan harmónia volt az emberek között. Én azt hiszem, ez a legnagyobb a világon. Az emberekben a békességnek, a szeretetnek, a tevékeny szeretetnek a kiáradása, és az együttmunkálkodás azért, hogy más emberekkel is megismertessük ezt a szeretetet. És itt hivatkoznék még egy gyönyörű igeversre, amit úgy hiszem, hogy még azok se értékelnek eléggé, akik pedig nagyon hivatkoznak erre, sőt, akik hetenként átélik ezt a szépséget, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Ez az Ézsaiás könyve 58. fejezetében, a 10. és a 14. tehát ez a két záró igénk, a 133. Zsoltár, és az Ézsaiás könyve 58. fejezetében, ahol a 10. verstől így olvasom. Ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelküt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, melynek vize el nem fogy. És megépítik fiaid a régi romokat, és emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetel romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzött kettelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Kedves hallgatók, micsoda hatalmas ígéret ez! Isten nem úgy csak úgy elvileg akar bennünket szép életre megtanítani, hanem Isten hétről hétre azt kéri az embertől, hogy hétről hétre az ember gyönyörködjön az Úrnak szépségében. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved minden kérését. És az Isten hétről hétre ad arra elcsendesedés, nyugalmat, mert persze a szépet is mikor tudjuk értékelni. Ugyanaz a téma, mint amit a figyelemről szóló előadásban hangoztattam, hogy figyelni is mikor tud az ember, amikor arra időt szán, a másikra időt szán. A szépet is mikor veszi észre az ember, amikor időt szán rá. Hát mondjuk egy versben meglátni a szépséget, hát legkevesebb 5-6-szor el kell olvasni, foglalkozni kell vele hetekig, hónapokig, esetleg évekig. Van, amikor az ember évek után lát meg olyan szépségeket, pedig az egy emberi mű, nem? Hát egy emberi mű, és mégis évek során adja ki a szépségét, vagy egy zenemű. Ugye hányan meghallgatják azt a zeneművet, mint én évenként, vagy már 50-szer, 100-szor, és akkor döbbennek rá, hogy ez milyen csodálatos, ez milyen szép. És az Isten hétről hétre akarja az embert saját maga közelébe vonni, hogy gyönyörűségnek nevezze ezt a napot, hogy szépnek nevezze azt, amikor az Istennel találkozhat. Micsoda hatalmas kiváltság ez az ember számára. Én úgy gondolom, hogy ez egy gyakorlati tanítás a szépségre. Gyakorlati tanítás, de megint azt mondom, hogy erkölcsi dolgokkal karöltve, mert azt olvastam, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, ha az elepet lelküt megelégíted, ha feltámad a sötétségben a világosságod. Tehát nem az a szép ember, aki szépen kiöltözködik és hétről hétre megjelenik mondjuk egy keresztény istentiszteleten, hanem az, aki tud oda mit vinni. Tud oda vinni szívet, tud oda vinni tapasztalatokat, tud oda vinni emberekért való küzdelmet és fáradozást, amiben olyannyira megtapasztalta az Isten segítségét. Akkor majd a romok újjáépülnek, akkor majd az alapokra felrakódik az épület, az ösvények megújulnak, és lesz majd egy olyan kereszténység és egy olyan szép gyülekezet, amelyről azt mondja az éneke, hogy olyan szép, mint a zászlós tábor. A bibliai proféciák szerint a földi történelem végén nem csak egyes emberek lesznek kimagasló, jóságos, igazságos és szép emberek, hanem egy egész közösségnek is ilyenné kell válnia. És ez egy hatalmas nagy bátorítás mindannyiunk számára, hogy az egyéni és a közösségi életben elnyerhető szépre törekedhetünk, és ezzel ilyen segítséggel találkozhatunk, mint amit Isten akar adni. Nagyon gyorsan levetíteném a művészi feldolgozásokat, főleg Rembrandtot megnézve, mikor csúnyult el az ember, és hogyan nyerheti vissza az ember a szépségét erre a témára. Az benne van az egyik könyvünkben, méghozzá a legelején a Pátriárkák és Proféták című könyvnek az első illusztrációja. Tessenek ránézni az első emberpárra. Rembrandt 32 évesen készítette ezt a metszetet. Ott van a metszet alján a dátum 1638. Milyen ez a két arc? Mit akart kifejezni Rembrandt? Hogy az Isten kezéből tökéletes szépségben kikerült ember rögtön eltorzul, minek a következtében, a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűsége következik. Most olyan jó beleharapni abba a gyümölcsbe, de kipróbálni a szeretettől való eltávolodást, az Istennel szembeni engedetlenséget, az, hogy rögtön csúnyává teszi az embert. Ugye Éva, most ugye az arcokra legyünk tekintettel, Éva arca. Rögtön egy olyan darabos és olyan közönséges arc. Ádámnak az arca meg szinte egy olyan a művészet történelmében a luciferi arcokra hasonlíthat. Tehát Rembrandt itt nagyon mélyen ki akarta azt fejezni, hogy a nem csak az igazságnak és a jóságnak a megrontója a bűneset, hanem a szépségnek is. Külön felhívom a figyelmet a jobb oldalt a fára húszó hüllőre, mert valaki azt mondhatna, hogy hol van itt a kígyó. De ebből érthető, hogy a régi művészek mennyire értették, hogy a kígyó eredetileg egészen más formájú volt, mint ahogy gondolom a párduc is, meg az orángután is más formájú volt. A kígyó eredetileg egy ilyen szárnyas hüllő volt, és a régi művészek így is ábrázolják. Ez abból érthető, hogy Isten a bűneset után megátkozza a kígyót, és azt mondja, hogy most aztán hasadon csúszva járj és port egyél. Tehát ezt is tudták ezek a régi művészek. Nagyon mélyen átgondolták a Bibliát, illetve a Biblia egy mély átgondolású protestáns hagyományban jelent meg a 17. század elején. Nézzük a másik képet. Rembrandtnak látszólag egy más alkotása, ennek a budapesti pár darabját nem láttuk a Szépművészeti Múzeumban, mert éppen elvitték. Nekem különben a budapesti festmény tetszik a jobban, de hát ez is megrendítő, az angyal megjelenik az alvó Józsefnek. Ugye ez Jézus életéből vett részlet, Rembrandtnak egy olajfestménye. Milyenek ezek az emberek? Mária jobb oldalt, ahogy ott a kis gyermeket, ott a pólyát, ott tartja maga előtt a szalmán, tőle balra József, olyan nagyon egyszerű, hétköznapi, kétkezi munkás emberek. Én mégis azt mondom, hogy Rembrandtnak volt érzéke ahhoz a mélyebb szépséghez. Emberek fáradtságában, de emberek engedelmességében, jóságában megmutatni azt, hogyha a külső talán nem is a legtökéletesebb. De ezek az emberek miért szépek? Mert hallgatnak az angyal szavára, mert elfogadták Jézust úgy, ahogy született. A következő képet kérném. Itt van a kinagyítás. Nézzék meg, milyen rusztikus vonalak. Mária kinagyítás, és ez a vörös pólya, ez Jézus, aki ebben van. Ugye a sál, vagy az a ruhadarab és a szalmának az ecsetvonásai szinte hasonlóan érdes, rusztikus vonások, sőt Mária arca is. De mégsem mondanám azt, hogy ez nem szép, hanem azt mondanám, hogy aki ismeri a történetet és beleéli magát ebbe a helyzetbe, hogy ez valami egészen magasrendű és természet fölötti szépség, hogy két ember ezen a földgolyón elismeri az Isten vezetését, és ragaszkodik ahhoz, hogy amit az Isten mond, azt ő megtegye. Következő képre menjünk. Rembrandtnak mindenféle alkotását szeretném bemutatni. Láttunk részkarcot, olajfestményt, most ez egy ilyen lavírozott tusrajz. Itt is jellemek vannak. Izsák jobb oldalt, háttérben Rebeka, és nekünk itt hátoldal vást egy kicsit Jákob. A három jellem közül melyik a legszebb? Ugye Izsák, aki kiszolgáltatott, és nem tud más tenni, ő azt teszi, amit jelen pillanatban meg tud tenni. De a számító Rebeka hátul, és akinek az arcát úgy sötétre satírozza be a művész, mert nem ő a legszebb, bár ő a legfiatalabb, és ő a legmagasabbra törőbb Jákob, de csal. Az erkölcsi rossz, az mindig csúnyává teszi az embert, és ezen a képen meg inkább ez van rajt, plusz ugye a számító Rebeka, akinek az indítását végül is Jákob elfogadta. Menjünk a következő képre. Na hát ez viszont egy ünnepélyes alkalom, itt mindenkinek szépnek kellene lenni. Középütt az ara, a mennyasszony szép is, Rembrandtnak a Sámson lakodalma című olajfestményén. Na de mellette a férj az milyen? Most nem arra kérdezem, hogy most nagy a haja, vagy ilyen az óra, vagy olyan a szakála, de nézzék meg, ugratja ott a filiszteusokat, találós mesét talál ki, izgatja őket, szóval cukkolja őket, szóval ez lehet szép. Olyan megdöbbentő ugye a képen az, hogy ez az ember elveti a későbbi balszerencséjének a magvait, nem szép Sámson. No, de nézzük csak, hogy Rembrandt mit tesz még Sámsonnal. Amikor aztán megbosszulja a filiszteusokon azt, hogy végül is kitalálják a találós mesét, de közben az apósa, akit itt fönt jobb oldalt látunk kihajolni, az ablaktáblát tartja a kezében, máshoz adja a férjhez a lányát, ugye mindannyian ezt tettük volna különben a helyében, hogy egy ilyen Sámsonhoz nem adtuk volna a lányunkat férjhez. Hát milyen ez a Sámson, aki most jön, és úgy mutogat az apósnak, és úgy fenyegeti. Szép ez a Sámson. Nézzük meg Rembrandt ezen az arcon, mi mindent kifejez, ugye a tettetést, az erőszakot, amit leplez azért. Szóval nem szép ez az ember, nem szép ez a jellem. Megint csak a külső és a belső összhangja, és ez a kép, ha nem tudjuk, hogy miről szól, akkor utána kell, hogy járjunk, és el kell, hogy gondolkozzunk azon, hogy most mi szép van ezen az emberen, mi szép van azon, hogyha valaki fenyegeti a másikat, vagy ha gúnyolja, sarokba akarja szorítani a másikat, hogy majd megbosszulom azt, hogy a lányodat közben máshoz adtad feleségül. Következő képünk, Dávid király. Ahogy említettem, Dávidról egy sorunk nem maradt fenn, csak az, hogy pirosposgás volt, tehát mondjuk egészséges volt, valóban az egészséges életmód jegyében élt, és jó volt a bőre színe, és a megjelenése. Itt a bűnbánó Dávidot látjuk. Rembrandtnak egy kevéssé ismert festményén azt a bűnbánó Dávidot, aki az 51. Zsoltárt szerzi, ezért van a bal kezében a hárfa. Bár hatalmas bűn követett el, de az 51. Zsoltár 8. versét azért írtam fel a táblára, mert Dávid ebben az 51. Zsoltárban azt mondja Istennek, de te, Uram, az igazságban gyönyörködöl. Dávid az igazságtalanságban gyönyörködött. Ő is megízlelte a bűnek ideig, óráig való édességét. De most megbánja. És én úgy gondolom, hogy az igazi megbánás, az megint csak összefügg a szépséggel. Ez a Dávid más, egészen más, mint a hadakozó Dávid ábrázolások, vagy bármi más. A bűnbánó Dávidnak látjuk, hogy mennyire megfinomulnak a vonalai, mennyire áttüzesíti a belső érzés és a megbánás a külsőt, főleg ugye a két orcát, és az orrot ragyogtatja meg egy kicsit, ez a Rembrandti fény, ugye a homlokot is egy kicsit kiemeli, és a tekintetnek is ez a nyugalma, maga elé meredettsége, hogy én tudom az én vétkeimet, a vétkeim szüntelenül erőttem forognak, most ki engem egészen az én álnokságaimból. Szóval a megtisztulás képzőművészeti kifejeződése nem kis dolog ez. Én azt hiszem, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy ez szép, ez a szép Dávid. Következő képünkön Illést látjuk. De abban a helyzetben, amikor Illés az Istennek panaszkodik. És itt nem csak külsőleg torzomborz Illés egy kicsit, Rembrandtnak egy újabb műve rajza, hanem hogy érezzük, hogy ez egy felzaklatott ember. Lehet-e a belső vibrálásban, belső feszültségben szépség? Én nem azt mondom, hogy ne járjunk a kérdések után, még kételyeket is megtűrhet az ember, ha nem sokáig tűri meg, de az ember törekedjék a harmóniára, törekedjék arra, de természetesen nem emberileg, hanem Isten segítségével, hogy először belül legyen szép és rendezett, és utána akkor külsőleg sem ilyen lesz, mint az az Illés, aki felrója az Istennek, hogy egyedül maradtam, Uram, egyedül maradtam, és vedd vissza az életemet, én se vagyok jobb az én atyám fiainál, elég, Uram. Ugye a múlt alkalommal idéztük éppen. Következő képünkön Péter. Hát Péter szép ebben a helyzetben, amikor megtagadja az Urát. És mi az ellenpontja ennek az egészen megrodgyant arcnak, vagy különböző hát színvonulatokban játszó rajznak, hátul ott Jézus, hogy visszatekint rá. Az a kis arc ott a háttérben Jézusnak, csak éppen egy egészen homályosan jelzett tekintete, ez szép. Ez hoz megváltozást Péterben, és aki teljesen föl van kavarva, még Illésnél is jobban fel van bojdulva, nem szép az, amit Péter cselekedett, hogy soha nem ismertem ezt az embert, átkozódva és esküdözve megtagadja az Urát. Ugye ez a belső meghasonlás üt át a Péter ábrázolásán Rembrandtnak. A festészet történetében talán a legmélyebb ilyen típusú ábrázolás. Többször beszéltünk már róla. Mehetünk tovább. Dániel. Viszont az az ember, aki nem érti, amit mond az Isten, nem tudja felfogni, de leborul az Isten elé. Isten rögtön megsegíti, és rögtön felemeli. A következő kép a Rembrandti tusrajz után, a Rembrandti olajfestmény, és én meggyőződésem különben, hogy nem csak azért ábrázolják Dánielt fiatalon mindig, amikor itt már 70 éves volt körülbelül, mert a festők nem egészen jártak utána a bibliai időrendnek, hanem azért is, mert valahogy a szépséget mindig a fiatalság fejezi ki jobban, bár hadd idézzem Victor Hugónak a nevezetes versorát, hogy szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Azért nem csak a fiatal fejezi ki a szépséget, hanem egy igazán megküzdött, a hitnek szép harcát megküzdő ember idős korában is lehet szép. Ugye? Én úgy gondolom, hogy a mai világban szinte sokkal több szebb, idősebb embert látunk, mint szép fiatalt, nem? És ezért is van Dániel mindig, hát a régi világban még nem így volt azért, ott fiatalon ábrázolták a szépséget. Mehetünk tovább, és Rembrandtnak egy újabb témája. Most nézzük meg, hogy Jézus Jézust hogyan ábrázolta szépnek Rembrandt. A samáriai asszonnyal való beszélgetése egy rajzon, jobb oldalt látjuk Jézust, és középütt az önmagába mélyedő samáriai asszony. Mi Jézusban a szép? Ezen az ábrázoláson is pár vonal csak, az az egyszerűség, az a nyitottság, az az emberekhez való egy szintre helyezkedés. Nézzük a következő képet, mert 5-6-szor ábrázoltást Rembrandt, mindegyiket nem fogom levetíteni, de nézzék meg, hogy ez a jobboldali Krisztus arc, ez ugye a mai divatlapok címlapjára felkerülhetne? Már nem valami szép, külsőleg tekintve, nem? Ja, ránézek, akkor valahogy a szépségről, mondjuk hát az asszony egy olyan 17. századi németalföldi szépség, ott van a kisgyermeke, és éppen akarja felhúzni a vizet, és hogy Jézusra tekint, hogy a találkozásnak a meghitt pillanata, hogy odafigyel, hogy szívja magába Jézus tanításait. Jézusról is meg volt írva, hogy csúf volt, utált volt, mint a féreg olyanná lett Ézsaiás 53. fejezetében, amikor vállalta az emberért a kínhalált, a kereszthalált, de Jézusnak az egész élete szép volt. Jézus akkor is, amikor az egyszerű paraszti helyzetben leereszkedik az emberekhez, ne a külsőt nézzük, és Rembrandt talán okkal vagy szándékosan figyelmeztetett, de én most nem a külsőt akarom kifejezni, Jézus is ugyanolyan egyszerű volt, fáradt, leült a kuthoz, vizet kívánt, de nézzék meg a szem, ilyen nagyon, nagyon egyszerűen ábrázolt a szem, az arc odafordulás, az a mélységes szeretet, ami ebből az arcból sugárzik. De olyan egyszerűen, tehát nem hivalkodóan, nem egy olasz festőnél vagyunk, hanem egy német alföldi Rembrandtnál. Nézzük a következő képet. Ugyanez más beállításban. Megcseréli a két szereplőt, most jobb oldalt és egy fiatalabb, a samáriai asszony és bal oldalt Jézus. Nem törekszik arra Rembrandt, hogy Jézus nem tudom én milyen glóriával vagy földön túli szépségben, mint mondom, az olasz piktúra csinált ezt évszázadokon keresztül, 13., 14., 10, főleg 15., 16. század, nem a fáradt, megviselt ember, akinek a szépsége a lélek elrejtett emberének a szépsége.